Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Szlávik János főorvos, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője. A beszélgetést délután 5:30-tól rögzítjük. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Július 27-e van, ön szerint elkezdődik az iskola szeptemberben?
Nagyon sok érv szól amellett, hogy az iskolákat ki kell nyitni. A szülőknek el kell menni dolgozni, a gyerekeknek tanulni kell. Ugyanakkor ellenérvek is vannak, hiszen sokan mondják, hogy a második hullám, amit nagyon sokan októberre, novemberre várnak, pont azért fog bekövetkezni, mert kinyitják az iskolákat. Úgyhogy ez egy rendkívül súlyos dilemma, de azt mindenki láthatja, hogy az elmúlt hónapokban bebizonyosodott, hogy az élet nem állhat meg, a határokat nem lehet lezárni, az embereknek el kell menni dolgozni, a gazdaságnak működni kell, úgyhogy elképzelhető, hogy egyes iskolák ki fognak nyitni, mások pedig a távoktatást fogják választani.
Hogy lehet azt pontosan a valószínűséghez nagyon közel felmérni, hogy egy iskolai közösség, vagy egy tömegközlekedési közösség, vagy egy konferencia, tehát ahol többen vagyunk együtt, az pontosan mekkora veszéllyel jár?
Általában a zárt terek jelentenek veszélyt, és ez a baj az iskolákkal, a tömegközlekedéssel, a konferenciákkal. Tehát zárt térben az már bebizonyosodott, hogy ez a vírus pláne maszk használat nélkül könnyen terjed. Én ezért szoktam azt mondani, hogy nyitott terekben, strandokon, vízpartokon, szabad téren azért nem kell annyira félni. Ott elég a távolságtartás, de zárt terekben muszáj a maszk használat. Na most az iskolákban ez nagyon nehezen megvalósítható. A gyerekeknek különben sem ajánlják a maszkot, tehát ez a baj az iskolákkal. Még az egyetemen nagyobb gyerekeknél megoldható az, hogy vigyázzanak egymásra. Azonban az országokban, ahol egészen tökéletesen védekeztek, például Vietnámban, gyakorlatilag mindenki maszkot hordott, nagyon szigorú intézkedések voltak, és ezekkel sikerült is megakadályozni. Hát én is úgy gondolom, hogy nem a maszk használat szabályait kell szigorítani, hanem azt kell betartani, amik jelenleg vannak. Abszolút látható az elmúlt hetekben, hogy lazul a fegyelem. Tömegközlekedési eszközökön, éttermekben, bevásárló centrumokban nem, vagy nem helyesen használják a maszkot. Pedig a helyes maszk használat az, és a távolságtartás, illetve a gyakori kézfertőtlenítés, amivel egyelőre tudunk védekezni.
Milyen maszkot kell használni? Most rajtam egy úgynevezett FFP2-es maszk van, ami elvileg kellene, hogy védjen a vírusfertőzéstől, amennyiben ön hordozó. Ez a jó megoldás?
Sokat vitatkoznak azon, hogy melyik a jó maszk. Én úgy gondolom, hogy a jól hordott maszk a jó maszk. Tehát az a maszk, ami az ember orrára van felhúzva, az a bizonyos merevítő, ami fölül van benne, és legyen benne merevítő, az szépen rásimul az arcunkra, ezáltal megakadályozza, hogy a levegő bejusson. Általában elegendő a sebészi maszk. Utcán, bevásárlóközpontban, olyan helyeken, ahol nagyobb embertömeg van, a sebészi maszk, és az FFP2, FFP3, ezek a speciális maszkok, amelyek valamivel azért természetesen jobban védenek a vírusfertőzéstől, ezt én meghagynám az egészségügyben dolgozóknak. Az orvosoknak, a nővéreknek, akik közvetlen olyan betegekkel kerülnek kapcsolatba, akik tudottan vírushordozók, és a beszédükkel, köhögésükkel, váladék valóban ürítik a vírust, amikor nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni. Természetesen mindenki nyugodtan használhat ilyen FFP2-3 maszkokat is, az egyáltalán nem kár, sőt, egyesek megmérték azt, hogy mennyire csökken a vérnek az oxigén szintje az ilyen maszkok használata
során. Ezt akartam kérdezni, miféle veszélyel? Van, aki azt mondja, hogy nagyon veszélyes is lehet, mert megfulladhatunk tőle, idézőjelbe persze.
Aki ilyen maszkot hord, az tudja, hogy egy picikét, hogy kapkodni lehet a levegőt benne, nehezebben kapunk levegőt, de érdekes, hogyha megmérjük a véroxigén szintjét, akkor egyáltalán nem alacsonyabb, mint hogyha nincsen rajtunk maszk. Tehát ez mutatja azt, hogy nem kell ettől félni. Tehát igazából egy jól hordott maszk, amit időnként cserélünk, mert ugye azt is nagyon fontos, hogy ne maradjon túl sokáig rajtunk, jól hordva semmilyen egészségkárosodással nem jár. Nagyon kell vigyázni, hogy vegyük le, ugye egyértelműen a guminál, ne fogdossuk, hiszen a rá jutott, kívülről rá került váladék is fertőzhet. Ezek már azok a dolgok, amiket szerintem az elmúlt hónapokban a magyar emberek megtanultak. És én azt hiszem, hogy a baj az, hogy egy picikét lazul a fegyelem, és ezért fel kell hívni a figyelmet arra, hogy tessék továbbra is maszkot használni, tessék betartani az óvintézkedéseket, mert egyelőre nincsen más.
Elképzelhető, hogy megúszhatjuk akkor a következő hullámot, amikor a környező országokban szemmel láthatóan emelkedik az esetszám?
Nagyon sokan mondják, hogy nem lehet megúszni a második hullámot, és néhányan mondják, hogy ha meg is lehet úszni, kisebb mértékű lesz az a bizonyos második hullám, mint az első volt. Ez azért nehéz elhinni, mert ha körbenézünk, akkor valamennyi országban nagyon komoly esetszám emelkedés van, de egyes országokban nem azért van komoly esetszám emelkedés, mert az emberek ugyanúgy betartják a szabályokat, ugyanúgy élnek, stb., hanem mert nem tartják be politikai okokból, a karantént ugye megtiltották, vagy legalábbis nem lehetett az embereket karanténba küldeni, a maszkhasználaton könnyítettek, az utazási korlátozásokon könnyítettek. Tehát látszik az, hogy ahol a járványügy lazít, ott jön a második hullám. Ahol betartatják az emberekkel a szabályokat, ott nem jön. Több ember mondja azt, hogy lesz második hullám ősszel vagy télen, mint azok, akik úgy vallják, hogy nem lesz.
Van-e valamilyen tudományos megalapozottságú jóslás arról, hogy ha jön egy második hullám, akkor az milyen lesz az elsőhöz képest? Ami nagyon rémisztő volt.
Egészen biztos, hogy egyes országokban észlelt első hullámhoz hasonlók nem lesznek már. Tehát gondoljunk Olaszországra, Spanyolországra. Tehát olyan tízezres nagyságrendű megbetegedések annyi halálesettel nem lehetnek már. Ne felejtsük el, hogy ez a bizonyos első hullám, ez váratlanul érte az embereket. Nagyon sok embernek nem volt védőfelszerelése, a kórházak nem voltak erre felkészülve, ettől már nagyon messze vagyunk. Tehát most már egy embernek azt mondom, hogy karantén, maszk, távolságtartás, akkor egészen biztos, hogy tudja, miről van szó, legfőjebb nem nagyon tartja be. De hogyha rákényszerítjük, akkor be fogja tartani. Úgyhogy én nem tudom elképzelni, hogy súlyosabb helyzet álljon elő Magyarországon, mint korábban. Magyarországot egyébként a nagyon jól védekező országok közé sorolják. Ez valóban így van, hiszen nálunk még mindig nagyon sok szigorú szabály érvényes, még akkor is, hogyha az emberek nem nagyon akarják betartani.
Milyen messze vagyunk most július végén a védőoltástól, vagy egy nagyon hatékony gyógyszertől?
A járvány elején, ha engem megkérdeztek, akkor azt mondtam, hogy nagyon messze vagyunk a védőoltástól, hiszen egy védőoltásnak a kifejlesztése hosszú években, néha még egy évtizedbe is bekerül, és a gyógyszerek, amik a vírus ellen rendelkezésre állnak, hát szintén elég kis számban voltak. Ráadásul ezek nem is igazán hatékony, igazolt gyógyszerek voltak, hanem olyanok, amiket a kínai járvány során tapasztalati úton próbálgattak. Ezek voltak a híres malária elleni gyógyszerek, az AIDS betegség gyógyítására alkalmazott gyógyszerek, a C-típusú mágyulladás elleni gyógyszerek, illetve egyes influenza elleni gyógyszerek, amelyeknél felfedezték azt, hogy esetleg a koronavírus ellen is hatékonyak lehetnek. Azaz nagyon-nagyon kevés dolog volt a tarsolyunkban. Azonban ahogy telik az idő, látni kell azt, hogy elképesztő módon felgyorsultak az oltóanyag kutatással kapcsolatos kísérletek, és most már Magyarországon is 2-3 valóban vírusellenes gyógyszer áll rendelkezésünkre. És mindez néhány hónap alatt. Tehát én abszolút optimista vagyok, pláne a védőoltás tekintetében. Senki ne gondolja azt, hogy egy koronavírus elleni védőoltást néhány hónap alatt ki lehetett fejleszteni. Itt arról van szó, hogy évekig, sokszor évtizedekig tartó oltóanyag kísérletek kerültek abba a stádiumba, hogy ebben az évben a már kifejlesztett technológiát ki lehet egészíteni a koronavírussal. Ezt ki lehetne egészíteni más vírusokkal is, ebolával, nyugatnílusi lázzal, dengilázzal, de nyilvánvalóan ugye január 4-én, amikor a vírusnak a genetikai szekvenciáját nyilvánosságra hozták, mindenki ráugrott ezekre már meglévő kísérletekre, és befejezte őket. Így jött létre az, hogy valóban egy-másfél éven belül az emberiségnek nagyon sokféle, valószínűleg hatékony oltóanyaga lesz.
Egy-másfél éven belül, mostantól számítva, vagy januártól számítva?
Januártól számítva. Tehát egyes nagyon-nagyon optimista jelzések már októberre, mások térre, megint mások tavaszra hozzák azt az időt, amikor már széles körben elérhető lesz az oltás. De ez nem ilyen egyszerű, hiszen ezek az oltások már most is készen vannak. Ezeket az oltásokat legalább 8-at járványos körülmények között emberek 10 000-ein fogják heteken belül kipróbálni. Járványos körülmények között mondom, tehát Brazíliában, Oroszországban, az Egyesült Államokban, Indiában, tehát olyan helyeken, ahol biztosítani lehet azt, hogy az ember kiderítse, hogy az oltás valóban megvédi az embereket a koronavírustól, hiszen ilyenkor az emberek egyik csoportja megkapja a valódi oltást, a másik csoportja pedig úgynevezett placebót kap, és ezáltal ki lehet deríteni, hogy az oltást kapottak fiatalok mennyire lesznek védettek az új típusú koronavírus fertőzés ellen. Na most, hogyha azt mondom, hogy 8 ilyen oltás már van, akkor már van, ugye, már jelenben megvan az emberiségnek, ezekből biztos, hogy egy legalább 5-6 hatékony lesz, tehát ez már a kezünkben van, de meg kell várni a kísérletek végét. Egyes országok, például Anglia, Egyesült Államok nem várja meg a kísérletek végét, és valamelyik fejlődő országban, elsősorban Indiában, Bangladesben több millió számra le fogja gyártatni ezeket a még kísérlet alatt álló oltóanyagokat, és amennyiben az év végén a kísérletek pozitívak lesznek, bebizonyosodik, hogy ez az oltás hatékony, akkor az ő rendelkezésükre fog állni azonnal akár több 10 milliónyi adag oltás, amit szinte azonnal a lakosság rendelkezésre lehet bocsátani.
De van annyi járvány sújtott a terület most, hogy tudományos alapossággal le lehet kísérletezni, hogy melyik vakcina működőképes? Mert ahhoz, hogy ezt kiderítsék, ahhoz egy nagy járvány kell.
Minden ország a saját oltóanyagát tolja. Tehát az Egyesült Államok, Anglia, Ausztrália, Kína, Oroszország, mind ezek az országok a sajátjukkal törődnek. Tehát ők igen van, tehát óriási járvány van a világon, tehát van arra hely és idő, hogy ők ezt elvigyék egy olyan helyre, ahol ez biztonságosan a következő hónapokban ki lehet próbálni. De egyelőre persze mindenki csak a sajátjával törődik, a saját népével. Ezért nehéz azt megmondani például, hogy mikor tud ez Magyarországra jutni.
Meg hogy melyik?
Ugye mindegyik hatékony lehet, de itt rengeteg kérdés van, hogy hány oltás kell, egy vagy kettő. Ugye tudjuk, hogy az oltások egy részénél úgynevezett sorozat oltást kell alkalmazni, tehát egy, kettő vagy három oltás kell a hatékonyság eléréséhez. Más oltások nem védik meg az illetőt, csak a súlyosságát akadályozzák meg a kórképnek, illetve megakadályozzák a halálozást. Persze vannak olyan oltások, amik megvédik az embert a fertőzéstől, de jelenleg ebben a pillanatban a kutatásnak ebben a szakaszában nem tudjuk megmondani, hogy melyik oltással mit fogunk elérni. Tehát még nagyon-nagyon sok mindent nem tudunk. De tény az, hogy legalább 3-4 féle kutatási trend van. Ismert az influenza alapján az a fajta oltás, ami gyengíti a vírust. Mi minden évben, amikor influenzával oltatjuk be magunkat, gyengített, elölt, vagy valamilyen az egész influenzát, többnyire az egész influenzát tartalmazó vírust kapunk, vagy vírusdarabokat, de ezt minden évben újra kell oltani. Vannak olyan oltások, amelyek a vírusnak a genetikai anyagát használják fel. És ezt az emberi szervezetbe bejuttatva, az úgy ismeri fel, mintha egy idegen fehérje, egy koronavírus jönne, és elkezd ellene ellenanyagokat termelni. És az egyik legizgalmasabb, amit nemrég az ebolánál használnak sikerrel, az, hogy egy ártalmatlan vírust juttatnak be az emberi szervezetbe, amely elkezd szaporodni, és az emberi szervezet ezt úgy ismeri föl, mint egy koronavírust, holott nem erről van szó, viszont azonnal elkezd ellene ellenanyagokat termelni. Nem tudjuk, hogy melyik lesz a helyes út, de egészen biztos, hogy ezek között ott van a leendő olyan oltóanyag, ami az egész emberiség számára is hatékony lehet.
Egészen biztosan egy biztonságos oltóanyagot fogunk látni az ügy végén? Mert nagyon rövid idő alatt történik minden, mert szorít az idő.
Ezt nagyon sokan kérdezik, és erre nagyon nehéz mit mondani. Ugye az előtt oltások, mint amik a előtt gyengített oltások, mint az influenzánál, ezeket nagyon jól tudjuk, hogy ezek általában nem szoktak hosszú távú mellékhatással rendelkezni. A genetikai alapú oltások azok még nagyon-nagyon gyerekcipőben járnak. Tehát itt még nagyon sok mindent nem tudunk, és ezt kell mondanom a gyengített vírusokkal kapcsolatban is. Tehát az, hogy én most beadok egy embernek egy gyengített vírust, az rövid távon biztos, hogy nem jár súlyos mellékhatásokkal, hiszen ezt kipróbálták. Tehát egy átmeneti láz, egy kis kézsibbadás, egy kis gyengeség, egy kis izomfájdalom a rövid távú mellékhatás, de valóban azt nem tudjuk megmondani, hogy mi lesz itt fél év múlva, egy év múlva, vagy még hosszabb idő múlva. De sajnos ezt be kell vállalni. Tehát azért ma már az orvostudomány fejlődött annyit, hogy azt tudja mondani, hogy igenis, emberiség, itt van egy oltás, ami megvéd titeket egy ilyen szörnyű kortól, tessék használni, és tessék kipróbálni. Nagy valószínűséggel nem lesznek ennek hosszú távú mellékhatásai. Gondoljunk csak a védőoltásokra. Azért az emberiség történetében ma már 20-30, akár kötelező védőoltás is van, szintén a legkülönbözőbb hatásmechanizmusokkal. És egyes országokban, például Magyarországon, ezeket az emberek, a szülők egészen pontosan, szigorúan betartva a szabályokat beadatják a gyermeküknek.
Aki nem, az bíróságon.
És nagyon kevesen aggódnak azért, hogy mi lesz a gyereknek az oltás következtében a hosszú távú mellékhatásokkal. Itt erre kell gondolni. Azt szokták mondani, hogy az egyénnek az érdekeit háttérbe kell helyezni a társadalom érdekével szemben. Az, hogy ez az oltás kötelező legyen, vagy nem, ne legyen kötelező, ezen nagyon-nagyon komolyan el lehet gondolkodni.
De mi lesz, hogyha kész van az oltás, tudjuk, hogy biztonságos, és ott lesz valahol egy titkos raktárban, amit csak onnan ismerünk fel, hogy nagyon sok katona járőrözi kerülete. Itt van Magyarországon. Hol kezdődik? Időseknek? Fiataloknak? Gyerekeknek? Betegeknek? Hozzájárulás kell? Kötelező kell? Hogy lesz?
Számoljunk egy kicsit. Az influenza oltások hatékonysága ugye egy ilyen 60-70%-os, de természetesen aki megkapja, az reménykedhet benne, hogy nem lesz súlyos beteg, és nem fog kórházba kerülni. Az kezdeti koronavírus elleni oltásoknál ilyen 70-80%-os hatékonyságot mondanak, ami már elég jó, ugye egy újonnan kialakított, igazából ismeretlen védőoltás tekintetében. Ahhoz, hogy egy ország megnyugodjon, hogy úgynevezett nyájimmunitás alakul ki, ahhoz ugye 60-70%-os védettség kell. Ez azt jelenti, hogy egy országban akkor fog nyájimmunitás, tehát teljes védettség kialakulni, hogyha minden embert beoltunk, hiszen csak úgy jön ki az oltóanyag 70-80%-os védettségével a nyájimmunitás 60%-os védettsége. Azaz, valamennyi magyar állampolgárt rá kéne arra beszélni, hogy oltassa be magát. Nos, ez rendkívül nehéz. Tehát lehet törvényeket hozni, hogy legyen az oltás kötelező, de azért ez messzire visz. Lehet azt mondani, hogy nem kötelező ugyanaz oltás, de bizonyos tevékenységekhez kötött, például iskolába járáshoz. Tehát akkor engedem iskolába a gyereket, ha be van oltva. Akkor engedem dolgozni az illetőt, ha be van oltva. Akkor engedem be egy idős otthonba, ha be van oltva. Akkor engedem be kórházba. Tehát ez is egy módszer arra, hogy az embereket rávegyék az oltásra. Arra kell nagyon vigyázni, hogy nehogy az oltás ellenesek hangja legyen erősebb, mint a józanész hangja. Nagyon-nagyon sok embertől hallom, hogy én aztán be nem fogom magam oltani. Én aztán nem adom be magamnak ezt a még ismeretlen és talán veszélyes oltóanyagot. Meg kell magyarázni az embereknek, hogy ez hogy működik, hogy milyen előnyük származik belőle. Nem tudom, hogy mi lesz Magyarországon, talán most még senki nem tudja megmondani, de tény az, hogy örülni kéne inkább annak, hogy lesz ellene egy oltásunk, mint hogy hagyjuk, hogy az oltás ellenesek hallassák a hangjukat, hiszen látjuk ezt, hova vezetett a kanyaró tekintetében.
Azt mondja, hogy számoljunk, hogyha egy 100%-nál alacsonyabb a mértékben védettséget adó oltást nem vesz fel mindenki, akkor elvileg nem is lehetnek potyautasok, akik nem oltatják be magukat, és mégis védettséget szereznek a nyájimmunitás miatt, mert ha nem oltatják be ők is magukat, akkor nem is lesz nyájimmunitás. Tehát ezzel nem lehet érvelniük?
Hát ugye ez az oltás ellenesek legfontosabb érve, hogy ők azért nem adatják be a gyereknek az oltást, a többiek úgy be vannak oltva. Na de ez egy nagyon, nagyon rossz hozzáállás, hiszen pont ezzel veszélyeztetik azokat a gyermekeket, akiket nem lehet beoltani. A daganatos gyerekeket, az immunhiányos gyerekeket, azok, akik vele születetten immunhiányal születtek, azok, akiknek immunhiányt idézünk elő az orvosi kezelésekkel. Tehát pont ők lesznek a legnagyobb veszélyben, nem az, aki ugye nagy valószínűséggel nem fog súlyosan megbetegedni. Nagyon fontos itt is, hogy ugye nem az emberiséget kell védeni a koronavírustól, hanem azok, akik nagyon súlyosan megbetegednek benne, és azok, akik idősek, krónikus betegek, immunhiányos betegek, egészségügyi dolgozók, akik gyakran találkoznak koronavírus beteggel. Tehát azon is el lehet gondolkodni, legalábbis nyilván az első körben, hogy az időseket oltjuk be, a beteg embereket, az egészségügyi dolgozókat, azokat az embereket, akik egy ország működéséért felelősek, ugye katonákat, rendőröket, azokat, akik a mindennapi tömegközlekedésre, a mindennapi életünkért felelnek. Ez is egy megoldás, de ettől még a járvány nem fog elmúlni. Tehát ne felejtsük el, hogy attól még visszajön, hiszen influenza oltás is van, és mégis minden évben újra kell az embereket oltani, még akkor is, hogyha nem változik a törzs, mert nem minden évben változik meg az influenza törzs, és mégis újra kell oltani. Lehet, hogy a koronavírussal is újra kell majd oltani. Van egy olyan nézet, hogy aki átesett a víruson, annak is a védettsége elmúlik. Ugye ennek több oka van, például ha nézzük az egyszerű náthát, amit szintén koronavírusok okoznak, és a náthát újra és újra el lehet kapni. Mindenki tudja, hogy egy évben van, aki 5-6-szor is náthás, tehát magyarul nem marad védettség a fertőzés után. Nagyon-nagyon friss hír az, hogy amerikai kutatók felfedezték, hogy hiába tűnnek el az antitestek több hónappal a fertőzés után a gyógyult betegek véréből, úgy tűnik, hogy ők mégis védettek maradnak. Ez nagyon jó hír, hiszen hogyha a fertőzötteknél eltűnnének az antitestek, akkor ők újra elkaphatnák a vírus, az nagyon-nagyon nagy baj lenne. De a legújabb kutatások szerint nagy az immunrendszer emlékszik. Tehát, hogyha az immunrendszer találkozott ezekkel a koronavírusokkal, akkor nem csak az antitestekkel védi meg magát, hanem olyan emlékező immunsejtekkel, amelyek, hogyha újra találkoznak a koronavírussal, azonnal aktiválják a szervezetet, ezt a hadsereget, aki megáll és kitaszítja magából a koronavírust. Ha ez így van, ez nagyon jó hír, mert akkor legalább azokkal, akik átestek rajta, nem kell foglalkozni, bár nagyon kevesen estek át rajta. A legújabb spanyol kutatás szerint, ugye tudjuk, Spanyolországban nagyon sok beteg van, a lakosság alig 5%-a esett át a fertőzésen. Tehát magyarul még azokban az országokban is áhítattal várják a védőoltást, ahol aránylag sok beteg volt, mert ott is még a lakosság óriási része nem találkozott a vírussal.
Van így július elején a koronavírussal kapcsolatban olyan kulcs tudás, amit nagyon jó volna tudni, mert sokkal hatékonyabban lehetne ellene dolgozni, de még nem jöttek rá, nem tudják, nem találták meg, nincs meg.
Az, hogy a vírusokkal kapcsolatban általában gyengék vagyunk. Tehát nézzük meg a vírusokat. Hol tudjuk őket kipusztítani a szervezetből? Hol tudunk egy vírusos betegséget meggyógyítani? Rendkívül rosszul állunk. Tehát még egy olyan több mint 30 éve kutatott és nyilván óriási pénzeket elnyelő betegség, mint az AIDS, az ő esetében is nem, hogy védőoltásunk nincsen, de még olyan gyógyszer sem áll rendelkezésünkre, amivel ezeket az embereket meg tudjuk gyógyítani. Kezelni persze tudjuk, és teljesen jól vannak, de nem tűnik el a vírus belőlük. És akkor gondoljunk a herpes vírusokra, amiket megint csak el tudunk nyomni, de bármikor kiújulhatnak. Talán a C-típusú mágyulladás az, ahol hosszú évtizedek munkájával eljutottunk oda, hogy ezeket az embereket végleg meg tudjuk gyógyítani. Úgyhogy ne várjuk azt a koronavírusnál sem, hogy varázsütésre találunk egy gyógyszert, amivel ezt a betegséget meg tudjuk gyógyítani. Tény az, hogy van már olyan intravénás készítményünk Magyarországon is, mint a remdesivir, amit korábban az Ebola ellen próbáltak ki, és úgy tűnik, hogy a koronavírusos eseteknél is a súlyos, életveszélyes állapotban meg tudja menteni a betegek életét. Van már olyan influenzeleni szerünk, a favipiravir, amit Japánban fejlesztettek ki, és úgy tűnik, hogy az enyhébb esetekben megakadályozza az, hogy a betegség súlyos lefolyású legyen, de egyelőre nem látunk mást. Tehát nincs ellen egy gyógyszerünk, és ez nagy baj a vírusoknál, hogy nem tudjuk meggyógyítani, nem tudjuk kiüldözni a szervezetből ezeket a vírusokat, ezért sajnos csak a védőoltásra tudunk várni.
Mi az orvos taktikája, amikor egy súlyos állapotban lévő beteget lát? A legnagyobb fegyverrel lő azonnal, vagy próbálkozik? Nyilván az idő szorítja.
Nagyon sokat tanultunk. Ugye március 4-én észleltük az első betegeket, akik még a fiatal, aránylag jó állapotú külföldi diákok voltak, és sajnos Magyarországon is bekövetkezett az, ami mindenhol máshol, hogy idős, nagyon beteg emberek kerültek kórházba. Tehát nem volt elég, hogy a koronavírus okozta tüdőkárosodásokat kellett kezelnünk, hanem foglalkozunk kellett ezeknek az embereknek a millió más krónikus betegségével, a cukorbajjal, a vérnyomással, a szívbetegségekkel, a vesebetegségekkel. De nagyon sokat tanultunk, és ma már tudjuk ennek a betegségnek a dinamikáját. Tudjuk azt, hogy az első egy hét után, még mikor a beteg jó állapotba kerül, akkor jönnek a nagyobb bajok, és az immunrendszer az esetek egy részében saját magát támadja meg. Ezt úgy hívják, hogy citokin vihar, és ilyenkor nagyon gyorsan be kell avatkozni, és ma már tudjuk. Tehát több heti gyakorlás után, mire ugye rájöttünk arra, hogy hogy kell ezt az immunvihart megakadályozni, mikor kell beavatkozni vírusellenes szerekkel, mikor kell beavatkozni véralvadás gátlókkal, mert már azt is tudjuk, hogy ez a koronavírus egy olyan véralvadási zavart okoz, ami ezeknél az idős beteg embereknél nagyon gyakran veseelégtelenséget, agyvérzést, agytrombózist, érelzáródást okozott. Nagyon sokat tanultunk, és igen, ma már tudjuk, hogy pontosan mikor kell vírusellenes szert adni, véralvadásgátlót adni, immunmechanizmusokat, gátlószereket adni. Ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, de úgy tűnik, hogy ezt megtanultuk. Sajnos idős beteg embereknél még néha ez is kevés ahhoz, hogy megmentsük az életüket.
Egy fiatalabb, szemmel láthatóan egészséges betegnél mit okozhat a koronavírus? Mert egyre több olyan hír van, hogy a kis túlzással a lábújtól az agyig mindent képes megtámadni.
Az a baj, hogy a fiatal, teljesen egészséges emberek úgy gondolják, hogy őket ez a betegség nem érinti. Ugyanezt gondolták a gyerekekről is. Hál' Istennek egyébként az, hogy egy gyermek 10 éves kor alatt meghaljon koronavírus következtében, ez extrém ritka, de előfordul. Tehát a nagy számok alapján, és ugye most már 16 millió fölött van a fertőzöttek száma, sajnos várható volt az, hogy ilyen hatalmas járványnál igenis lesz gyerek, aki súlyos beteg lesz, igenis lesz olyan fiatal egészséges férfi és nő, akinek korábban semmi baja nem volt, 30-as, 20-as éveiben jár, és beteg lesz, és kórházba kerül, és meghal esetleg a koronavírus fertőzés következtében. Az is egy új dolog, hogy mindig is tudtuk, hogy a vírusbetegségek nem ugyanúgy érintik az embereket, és kell lenni valaminek, ami megmagyarázza azt, hogy egy egyébként teljesen egészséges 20 éves ember miért kerül kórházba, és miért hal meg koronavírus fertőzés következtében. És találtak egy TLR7 nevű gént, ami úgy tűnik, hogy felelős azért, hogy egy ember teljesen egészségesen fiatalon nagyon beteg legyen, vagy meghaljon a fertőzés következtében. Hál' Istennek ez nagyon ritka, ennek a génnek a hibája, de úgy tűnik, hogy a kutatók megtalálták azt, hogy mi okozza azt, hogy az egyik ember megrázza magát és lerázza magáról a betegséget, a másik pedig súlyosan megbetegszik és meghal, de ez ritka. Tehát azért egy fiatal, egészséges ember, hogy koronavírus következtében meghal, ez nagyon-nagyon ritka. Borzasztóan ritka. Sajnos Magyarországon is volt olyan 30-as éveiben járó ember, aki meghalt a koronavírus fertőzés következtében, de ez nagyon ritka. Súlyos beteg lehet? Tehát intenzív ágyokon találkozunk 30-40 éves emberekkel, akiket heteken keresztül lélegeztetünk, utána szépen lassan ugye levesszük a lélegeztetőgépről, és sajnos ma már találkozunk az úgynevezett késői szövődményekkel. Ugye beszéltünk arról, hogy mindenféle szervrendszert megtámad, nagyon nehéz a rehabilitáció, nagyon sokáig nagyon nehezen kap levegőt, nagyon sokáig gyengék ezek az emberek, nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy nem találják a régi énjüket, alvászavarokkal küzdenek.
Mentális problémákat csinálnak.
Így van. Alvászavarokkal küzdenek. Fizikálisan nem tudják magukat összeszedni. Ez különösen sportolónál szörnyű látni, aki ugye nagyon több kilót veszít a fertőzés következtében, és nagyon nehezen szedi össze magát. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy hiába mondjuk azt, hogy a betegség 70-80%-ban tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel jár, amennyiben tünetekkel jár, az sajnos lehet olyan, hogy nagyon hosszú távú következményei is lehetnek.
Szlávik János főorvos, a Délpesti Centrum Kórház infektológiai osztályának vezetője, az Inforádió arénájának vendége. Említette a védőoltásokat, amit a világ nagyon sok pontján fejlesztenek ezekben a percekben is. Ha mondjuk Indiában vagy Kínában kifejlesztenek valamit, az Európában ugyanúgy fog működni, mint náluk?
Általában jellemző a vírusokra, hogy változnak, hogy mutálódnak. A koronavírusok különösen gyorsan változnak. Ugye egy darab ilyen RNS lánc van benne, ami állandóan hibázik. Hibázik a maga szaporításánál, és rengeteg hibát véd. És valóban ezek a vírusok változnak. Tehát Magyarországon is többféle koronavírus van. Azonban ez a többféleség szerencsére nem érinti egyelőre a vírusnak a szaporodási készségét, nem érinti azt, hogy a vírus milyen súlyos megbetegedést okoz, nem érinti azt, hogy milyen antitestek keletkeznek ellene, és remélem, hogy nem érinti azt, hogy a védőoltás milyen hatékony lesz. Tehát egyelőre úgy tűnik, hogy amennyire ez a vírus megváltozott, annyiban van ennek jelentősége, hogy meg lehet mondani, hogy honnan jött. Tehát a világ melyik részéről, Kínából, Spanyolországból, Olaszországból, hiszen a vírus genetikai szekvenciája azon a területen egyforma. De szerencsére a kezelésben, vagy a védőoltásban egyelőre úgy tűnik, hogy nincs különbség. Tehát a védőoltás ugyanúgy hatékony lesz Kínában, mint az Egyesült Államokban, Angliában vagy Indiában.
Az, ha megnéznek egy vírust, akkor meg tudják mondani belőle, hogy milyen súlyosságú betegséget fog okozni egy adott emberben?
Ott még nem tartunk. Tehát ott sem a genetika, sem a virológia nem tartott, hogy ezt meg tudja mondani. Tehát ezt még nem tudjuk. Nagyon sokat gondolkoznak azon, hogy a vírusok különböznek. Hogy az Egyesült Államokban például azért van ilyen apokaliptikus járvány most, mert ott egy másféle vírus van. De ezt még nem igazolták, ezt még senki nem tudta alátámasztani, hogy például hazánkban azért van ilyen kevés súlyos beteg és halott, mert hogy itt egy enyhébb vírus van, vagy egy súlyosabb vírus van. Vannak ilyen hangok, de ez még nincs igazolva.
Mitől függ az ön szerint, hogy egy adott országban milyen súlyosságú egy járvány kimenetele? A vírustól, az emberektől, a járványügyi intézkedésektől, a fegyelemtől, mitől?
Sajnos nagyon sok európai példát tudok arra hozni, hogy a járványügyi intézkedésektől. Nem akarom mondani, hogy melyik országban, de vannak olyan országok, ahol ugye például a karantén intézkedéseket fel kellett függeszteniük különböző egészségpolitikai okokból. És a karantén intézkedések felfüggesztésével az emberek azonnal kimenekültek a karanténból, sőt, hazamentek a kórházból. Na most ez egy nagyon-nagyon súlyos dolog, hiszen csak járványügyi intézkedésekkel lehet jól védekezni. Azokban az országokban, ahol nagyon szigorúan betartották ezeket az intézkedéseket, nem is lett nagyobb járvány. Ez elsősorban dél-kelet-ázsiai országokra gondolok, ahol például a maszkviselés eleve nagy hagyományokkal rendelkezik.
Szoktunk rajtuk nevetni egészen ez év februárjáig.
Ez így van, sőt, még az influenza szezonban, mikor megkérdeztük, hogy a távol-keleti turisták miért hordanak maszkot, azért, mert ugye azt mondják, hogy, ugye, hogy félnek, hogy nehogy megfertőződjenek, és a válasz nem ez volt, hanem ők attól félnek, hogy ők fertőznek meg minket. Ugye ez egy alapvető különbség a keleti és a nyugati ember gondolkodások között, hogy ők nem azért hordanak maszkot, mert félnek, hanem ők azért, mert nem szeretnének minket megfertőzni.
Meddig kell ezt fenntartani? Mit gondol? Például a maszkviselést. Egész életünkben így fogunk beszélgetni egymással minden évben, amikor jön az ősz?
Én például úgy gondoltam, hogy el fog tűnni a vírus. Tehát el fog tűnni, lenullázódik, mint például Új-Zélandon, mondjuk könnyű nekik sziget. Tehát elérték azt, hogy nulla lett az új esetek száma, és amíg az országban nem engedtek be külföldről embereket, addig ez nulla is maradt. Látható, hogy ez Magyarországon, Európában nem fog menni. És nemrég bejelentette az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, hogy ne is próbálkozzunk ezzel. Tehát ne zárjuk le a határokat, ne zárjuk le az országokat, hanem próbáljuk meg a maszkviselés szabályaival, a távolságtartással, azzal, hogy nagyobb rendezvényeket tiltunk, akár foci meccset, vagy koncerteket, megakadályozni azt, hogy a vírus tovább terjedjen. Úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy a világ ezt tartja be, hogy nem a határokat zárják le, hanem az egyes országok próbálnak meg hatékonyan védekezni. Ezt kell csinálni. Én úgy gondolom, hogy ha ezt továbbra is mi így csináljuk, akkor megmarad ez a, ugye látjuk azért ez a napi 5-10-20 új eset, ez megvan, de hogyha valamennyi új esetet tudjuk izolálni, valamennyi kontaktot fel tudjuk kutatni, akik velük kapcsolatos, akkor meg tudjuk akadályozni, hogy ezekből a kisebb gócokból nagyobb járvány alakuljon ki.
Egy laikus nehezen tudja megítélni, hogy a napi 5-10-15-20 eset után, új eset után kell-e aggódnia. Mi az a szám, ami a vörös vonal?
Ugye a merkeli professzorék megcsinálták a Hankover vizsgálatot, és úgy feltételezték, hogy a magyarországi járványügyi helyzet, ugye egy nagy országos felmérés eredményeképpen, körülbelül olyan 50-60 ezer koronavírusos beteget feltételez. Úgyha 50-60 ezeret feltételezek jelenleg, és ehhez képest 5 ezeret ismertünk fel, akkor 10-szeres a szám. Tehát, hogyha én látok ma 10-15-20 beteget, akkor körülbelül olyan 100-200 emberrel számolhatunk az országban, akik abban, hogy megfertőzöttek. Ez nagyjából ez is stimmel, tehát ettől nem kell félni. Egy ekkora országban ez még nem nagy. Én úgy gondolom, hogy amint ez a szám átlépi a 100-as nagyságrendet, akkor már aggódhatunk.
Napi hát 100 új?
100 új vagy 200 új, de hát ugye ez szerencsére előre lehet jelezni. Ma már nagyon sok ország alkalmazza a szennyvízből a vírus genetikai anyagának a kimutatását, és ott, ahol ezt csinálják, előre tudják jelezni a szennyvízből, hogy várható-e nagyobb járvány. Ugye mit keres a szennyvízben a vírus?
Belepisíljük.
És bele kakíjuk, ugye? Azt kell, hogy mondjam. Hiszen a vírust az ember nem csak a köpetével üríti. Ugye a vírus, ha kis mennyiségben is, és hangsúlyozom, kis mennyiségben, tehát nem fog így terjedni, a különböző testnedvekkel távozik a szervezetből. De nem fertőz. Tehát megnyugodhatunk, hogy a széklettel ez a vírus nem fertőz, de benne van. De benne van. És ha benne van, akkor nyilván a szennyvízbe is eljut, és jól meg lehet mérni. Magyarországon jelenleg a szennyvízben nulla vagy csekély a koronavírus genetikai állománya. Ez azt mutatja, hogy a következő két hétben nem várható az, hogy nagyobb hullám kialakuljon. De például Spanyolországban elkezdett emelkedni az utóbbi napokban a szennyvízben a koronavírus genetikai állományának a mennyisége. És a spanyolok már látják, hogy a következő hetekben emelkedni fog az esetszám, és már kezdik meghozni azokat a járványügyi intézkedéseket, amelyekkel megpróbálják megakadályozni, hogy nagyobb, esetleg második hullám kialakuljon.
Az elmúlt néhány hónapban több szakkifejezést is muszáj volt megtanulnunk. Az első ilyen például a kórházi fertőzést. Ez sokan azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy ez a koronavírus az a kórházakból terjed el, más azt mondja, hogy nem, ez egy szakkifejezés. Mi a kórházi fertőzés?
Ugye ez egy szerencsétlen megfogalmazás volt, hogy minden negyedik ember a kórházban fertőződött meg, mert ez nem igaz. Tehát minden negyedik ember került kórházba. A kórházi fertőzés akkor jön létre, hogyha valamely beteg a kórházban tartózkodása során fertőződik meg például a koronavírusa, de ez azért ritka. Az egy más kérdés, hogy a koronavírusokat ápoló személyzet az nagyobb valószínűséggel fertőződik meg, mint egy átlag ember. A legújabb, azt hiszem, hogy angol vizsgálat szerint korábban említettem a spanyol vizsgálatban, ugye azt mondták, hogy az emberek 5%-a fertőződött meg. Ha az egészségügyi dolgozókat nézték, ez a szám 10% volt. Tehát egy egészségügyi dolgozó kétszer akkora eséllyel fertőződik meg koronavírussal, mint egy átlagember. Tehát az egészségügyi dolgozónkra természetesen vigyázni kell. Amennyiben koronavírusos beteggel találkozunk, őket izolálni kell, és meg kell azt akadályozni, hogy ők más betegeket megfertőzzenek. Úgyhogy az egészségügyi személyzet, az egészségügyi intézmények ma már biztonságban vannak. Azért hordunk védőfelszerelést, jó magam is a kórházban, FFP3 maszkot, szemüveget, ugye védő maszkot, védőruhát, védőcipőt, hogy mi ne fertőződjünk meg, pláne mi ne fertőzzük meg a betegeket. Ezt meg lehet akadályozni, ezzel semmi probléma nincsen. Tény az, hogy a járvány elején láthattuk, ugye, hogy szociális intézményekben, idős otthonokban több eset volt, mint máshol. Ezeket természetesen kezelni kellett, és én úgy gondolom, hogy ma már ezeken a helyeken nem fordul elő több fertőzés, és ugyanezt gondolom a kórházakról is. Tehát ma már a kórházak nem gócpontjai a járványnak.
A másik ilyen szakifejezés a tesztelés volt, és azt mondták, hogy a lehető legtöbbet kell tesztelni. Mi a tesztelés tulajdonképpen?
Erről is sokat vitatkoznak. Ugye Trump elnök mondta, hogy azért van annyi betegük, mert túl sokat tesztelnek.
Hát persze, mert nem tesztelték volna, nem tudnák, hogy olyan
hát
sok beteg van.
Ugye egy olyan betegségnél, ami 70-80%-ban tünetmentes, vagy enyhe tünetekkel jár, elvileg jobb, ha bedugom a fejem a homokba, és nem nézem meg, hogy mennyi tesztet végzünk. De nem a tesztelés a megoldás. Tehát természetesen tesztelni kell, sőt, sok tesztet kell csinálni akkor, hogyha az emberek gyanús helyről érkeznek például. Rengeteg tesztet kell csinálni, hogyha valaki olyan helyről érkezik Magyarországra, vagy olyan helyről érkezik haza, ahol járvány van. Tehát gondolok itt most már nagyon sok szomszédos országra, de gondolatok Amerikára, Angliára, vagy korábban Spanyolországra, Ukrajnára, nem Oroszországra, nem akarom sorolni. Természetesen nagyon sok tesztet kell csinálni. Karanténintézkedéseket kell hozni, és teszteket kell csinálni. Mindenképpen tesztelni kell azokat, akik koronavírusos beteggel kerülnek kapcsolatba. Tehát ugye a kontaktoknak hívják őket, szigorúan karanténba kell tenni és tesztelni őket.
Mi a kontakt?
Folyamatosan.
Mi a kontakt? Az, hogyha én egy koronavírusos betegnek felviszem az ebédjét és leteszem az ajtaja elé, vagy hogyha már bemegyek a lakásába. Mi a különbség?
A legutóbbi vizsgálatok kimutatták azt, hogy a szoros kontakt az a családtag. Tehát a legtöbb eset az családban alakul ki. Tehát hogyha megfertőződik mondjuk a férj, akkor szinte biztos, hogy megfertőzi a feleségét, a gyerekeket, a nagyszülőket, már ha együtt élnek. Tehát az egyik legnagyobb járványügyi vészhelyzet az a családban alakul ki. Következő a munkahely. Látni kell azt, hogy olyan helyeken, ahol az emberek zárt térben egymás mellett dolgoznak, mondok egy példát, húsfeldolgozó üzem, vagy sor, tehát a gépsoroknál, ott nagyon komoly esélye vannak, hogy akár egy fertőzött ember nagyon sok másikat megfertőz. Ráadásul, ha már itt tartunk, meg kell említeni, hogy a koronavírussal átlagban egy ember 1-2-3 másik embert fertőz meg. Átlagban. De azt már tudjuk ma, hogy a koronavírusnál vannak úgynevezett szuperterjesztők, akik nem 1-2-3 embert fertőznek meg, hanem 60-at, vagy akár 100-at. Ha egy ilyen szuperterjesztő, aki valamilyen rejtélyes oknál fogva a testnedveivel, a köhögésével, a nyálcseppeivel óriási mennyiségű vírust ürít, akkor nagyon sok más embert megfertőz. Ez fordulhat elő templomokban, ugye, mikor a miséken fertőződtek meg emberek, munkahelyi tárgyalásokon, ahol egy ember nagyon sok egy teremben összezárt munkatársát fertőzte meg, ugye foci meccseken, amikor aránylag közel vannak az emberek, és egy ember sok másikat megfertőz, tehát erre is gondolni kell. A szuperterjesztőket nem lehet kiszűrni, mert nem tudjuk megmondani, ki a szuperterjesztő, de ilyenkor meglódulhat a járvány. Tehát ezért mondtam én azt, hogy jobb ezeket a helyzeteket megelőzni. Egyébként a munkahelyeken ma már hoznak olyan intézkedéseket, hogy bármilyen kellemetlen is, de ilyen helyeken maszkot kell hordani, és hogyha nem hordanak maszkot, akkor nem kell azon csodálkozni, hogy hirtelen nagy mennyiségben olyan emberek megfertőződnek, akik egymás mellett dolgoznak.
Milyen jellegű munkahelyeken kell maszkot viselni? Mekkora az a tér? Mi az a fizikai jellemző, ami már szükségesé teszi, hogy ha tetszik, ha nem, mindenki legyen maszkban?
Ugye mindenki ezt a 1,5-2 méteres távolságot mondja, ez egyébként általában elég. Persze vannak olyan kutatások, amik azt mondják, hogy ezek a koronavírus, ugye aeroszolok, ezek akár 10 méterre is eljuthatnak. Ezt én nem szoktam nagyon úgymond emlegetni, hiszen akkor aztán már teljesen esélytelnek vagyunk a koronavírussal szemben, és az ember akkor azt gondolja, hogy hát hogyha ez ilyen könnyen terjed, akkor minek hordjak maszkot, úgyis 10 méteren belül megfertőznek, akkor nem hagyjuk ezt az egészet a fenébe. De ez nem igaz. Tehát azért ez a 1,5-2 méter, ez nagyjából elég. Tehát amikor látom, hogy az emberek maszkban 1,5-2 méterre állnak sorban valahol, akkor ennek elégnek kell lennie, pláne hogyha a maszkot helyesen használják. Ha gyakran fertőtlenítenek, akkor azért ezt így nagyon nehéz elkapni. Ugye én azért látom a magyarországi új eseteket, és nagyon gyakran, főleg manapság észlelem azt, hogy olyan helyről jönnek, igen, ahol nagyon sok eset van. Magyarországot körülvevő országokból érkeznek hazánkba, és közöttük vannak fertőzöttek. Vagy olyan gócpontokban, ahol uram bocsá, egy születésnapi parti volt, és volt egy fertőzött, aki egy zárt térben megfertőzött több más embert. Vagy egy olyan étteremben ettek, ahol volt egy fertőzött. Tehát én is látom azt, hogy a zárt terek, lakások, éttermek, szórakozóhelyek egyelőre a járványnak a gócpontjai, és fiatalok. Tehát nagyon érdekes, hogy napok óta nem volt haláleset, ami egy nagyon jó dolog, de azt is látni kell, hogy fiatalabb ma már az új betegek korosztálya, mint korábban volt ugye az idős betegek. És a fiatalok, hál' Istennek, nem lesznek súlyos betegek, ők nem kerülnek kórházba, pláne nem halnak meg.
Viszont terjeszteni ugyanúgy terjesztik.
Így van. A gyerekek is terjesztik, egyébként annyira állítólag nem, különböző anatómiai okok folytán, de a gyerekek is megbetegszenek. Tehát ők azért kevésbé gócpontjai a vírusnak, viszont ők nagyon gyakran semmilyen tünetet nem észlelnek, ami viszont aggasztó, hiszen az a szülők ugye nagyon gyakran kerülnek olyan komoly közelségbe a gyerekhez, ami hát nem tudja megakadályozni, hogy a vírusfertőzés átjusson.
Szoktunk bízni a nyári melegben, a napsütésben, meg az UV-sugárzásban. Okkal bízunk-e abban, hogy ezek majd lassítani fogják a járványt?
Tavasszal nagyon sokat gondolkoztunk azon, hogy fog ez a vírus viselkedni. Teljesen eltűnik nyáron, mint az influenza. Egyébként az influenza se tűnik el, csak nagyon kevés eset van, és majd ősszel jön a második hullám. Hát ehhez képest nyár közepén azt se tudjuk, hogy kapkodjuk a fejünket. És olyan helyeken, mint például az Egyesült Államok déli része, ugye Florida, Texas, Új-Mexikó, Kalifornia, ahol most őrülten meleg van, a vírus vidáman terjed. Na most ennek azért Amerikában más magyarázata van. Amerikában az emberek elmenekülnek a meleg elől, és olyan zárt központi terekbe menekülnek, ahol légkondicionáló berendezés van. De nem a légkondicionáló berendezéssel van a baj, hanem a zárt terekkel. Tehát ők a nyitott, szellős helyek helyett bemennek, a sokszor borzasztóan nagyon hűtött, aki járt Amerikában tudja, nagyon hűtött terekbe, ahol maszk nélkül zárt térben tartózkodnak többen. Abszolút gócpontja a vírus terjedésének. De hát sajnos India, ahol nincs annyi légkondicionáló berendezés, ott is tombol a járvány, ahol szintén nagyon meleg van, de hát az emberek borzasztó mértékben össze vannak zárva, és ugyanez vonatkozik Bangladesre is. Nyilván hozzájárul, hogy a szegény országokban nincsen maszk, vagy nem tudnak annyit fertőtleníteni, tehát azért ez egy nagyon komoly dolog. Egyes helyeken kimutatták azt, hogy a vírus sokkal jobban terjed a szegények között, mint a tehetősebb emberek között.
HEPA szűrő, maszk, repülőgép kondicionálás, vagy akár a HEPA szűrős porszívók. Ezek működőképesek lehetnek? Sokan ebben bíznak.
Nagyon sokan meditálnak ezen, hogy a légkondicionáló berendezés önmagában mennyire veszélyes. Ugye sokszor azt mondták, hogy a HEPA szűrős légkondicionáló a jó. Valóban az a jó, viszont a HEPA szűrős légkondicionálók általában az irodaházaknak a légkondicionálói.
A nagy központi,
tehát a hatalmas központi légkondicionálókat látják el HEPA szűrőben, amik egyébként valóban biztonságosak. Na de ha végig gondoljuk azt, hogy egy zárt térben a levegő mennyire veszélyes, akkor látni kell azt, hogy a külső levegőt beszívő légkondicionáló úgymond higítja a levegőt, úgymond megakadályozza azt, hogy a vírus összekoncentrálódjon. Tehát ezért mondtam az előbb azt, hogy nem a légkondicionálókkal van a baj, mert az jó, hanem a zárt térben. A ventilátor például biztos, hogy nem jó. Tehát, hogyha egy zárt térben sok embernél ventilátorral próbáljuk meg a levegőt lehűteni, azzal nem teszünk jót. Az biztos, hogy úgy keveri a levegőt, hogy az inkább utat enged a vírus terjedésének, mint sem.
Gépjárműveket is sokan szokták mondani, hogy kint áll a napon úgyis 70 fokra fölmeregszik, reggelre azon aztán semmi nem marad, besüt a nap, mindent elpusztít, elvileg biztonságos. Jól gondolkodnak?
Ugye a gépjárműnél azt is meg kell gondolni, hogy mennyire közel vagyunk. Tehát például beülünk egy taxiba, plána előre ülünk, már ugrott is a másfél méterünk, és olyan közelségbe kerülünk a taxistól, hogy egy fél egyórás taxiút folyamán bármikor megvan a lehetőség arra, hogy amennyiben ő ugye beteg, megfertőzzön minket. Ráadásul azt is tudjuk ma már, hogy még a tünetmentes emberek a tünetek megjelenése előtti egy-két napon is fertőzhetnek. Tehát egy teljesen egészségesnek látszó ember mellé, ha beülök, és nem használok maszkot, akkor megfertőződhetek. Úgyhogy a távolság is nagyon fontos ezekben az esetekben. Azt is bebizonyították, hogy a buszoknak és a repülőknek a légkondicionáló rendszere valamilyen mértékben véd. Tehát nem véletlen az, hogy 15 millió eset után nem nagyon találkozunk olyannal, hogy egy repülő út során tört ki egy nagyobb járvány, és egy repülőn 20-30-40-50 utas megfertőződött. Ugye ma már ez kiderülne, hiszen a járványügy nagyon pontosan utána megy az embereknek, és egy repülőn könnyű lehetne megkeresni azokat az embereket, akik esetleg egymást megfertőzték. Azonban a repülőgép mérnökök azt mondják, hogy a repülőn a levegő mozgása az pont olyan irányú, hogy nagyon-nagyon kevés teret enged annak, hogy a mellettünk vagy mögöttünk lévő ember megfertőződjön. Nem, és ez jó hír. Ez jó hír, és a buszon is ezt mondják. Tudj, az teljesen rendben, hogy a buszon is használjunk maszkot és próbáljunk távolságot tartani, de ne féljünk a légkondicionálótól. Mert a légkondicionáló segít abban, hogy ne fertőződjünk meg a többi utastól.
Miből áll egy lélegeztető gépes kezelés? Mert ha az ember közelebbről megnézi ezeket az egyébként kitakart fényképeket, akkor azt látja, hogy ez nem egy búvármaszk, amiben az ember szívesen lenne.
Hát ez egy kemény dolog. Ez egy valóban kemény dolog, de mégis talán úgy kéne elképzelni, hogy ez egy gép, ami segít. És akkor talán rájövünk arra, hogy mire való a lélegeztetőgép. Ugye a lélegeztetőgép nagyon sok mindenre, műtéteknél ugye segít abban, hogy az anesteziológus, az altatóorvos ugye a beteget a kezei között tartsa, hogy amíg a műtét végbe megy, addig a beteg teljesen normális és jó állapotban legyen. És itt is erről van szó. Tehát segít. Segít abban, hogy a szervezet magától, vagy gyógyszerek segítségével, ugye többnyire az utóbbiról van szó, legyőzze a koronavírust. Tehát a koronavírus következtében csökken az oxigén szint, egy gyulladás alakul ki a tüdőben, amit az emberi szervezet már nem tud kezelni. És az alacsony oxigén szint miatt meg kell emelni az oxigén szintet, és a tüdőt segíteni kell egy géppel abban, hogy normálisan vegye a levegőt, és kivárja azt az egy-két hetet, amíg meggyógyul a koronavírus.
De ugye ez nem az állapot, amiben én kiolvashatom mondjuk a József és testvéreit, mert nem vagyok ébren gyakorlatilag.
Természetesen, hát azért ez egy nagyon komoly beavatkozás, hogy az illetőt elaltatják, és egy gép, ugye nyilván a száján át bevitt tubussal, fújja a levegőt a tüdejébe az oxigén segítségével, és a vérben fenntartja a megfelelő oxigén szintet. És ez megy többnyire 10-14, sokszor még tovább is napig, amíg a szervezetből a koronavírus a gyógyszerek segítségével eltűnik. Ilyenkor mondjuk azt, hogy meggyógyult a koronavírusból, és szépen lassan, ami egyébként néha akár még hosszabb idő, akár egy hónap vagy két hónap is lehet, volt olyan beteg, akit csak 60 nap után lehetett levenni a lélegeztetőgépről, szépen lassan a meggyógyult tüdőt visszatanítjuk a normál működésére.
Meggyógyul a tüdő? Teljesen? Nagyon szívós szervnek mondják a tüdőt, mert kibír 40-50 évi dohányzást is némely embereknél, másoknál nem. De visszagyógyul egy ilyen betegség után?
Hát ez is egy új dolog, hogy nem mindig. Ez fibrózisnak, tehát szövetképződésnek hívják, amennyiben a koronavírus nem csak gyulladást okoz, hanem azonnal elkezd egy szövetképződést, egy olyan szövetképződést, ami nem arra szolgál, hogy az oxigénnel lássa el a vért, hanem egy úgynevezett hegszövet alakul ki.
Amikor a kezemet megsértem.
Így van, a tüdő hegesedés alakul ki. Nagyon sok olyan vizsgálat zajlik, amivel ezt a hegesedést próbáljuk különböző gyógyszerekkel megakadályozni. Nem kell ezt úgy elképzelni, hogy ez egy szörnyű dolog, de azért akkor is a korábbi vitálkapacitás már nem tér vissza, pont ezek miatt a hegesedések miatt. Az, hogy ez meddig tart, azt nem tudjuk, ugye annyi időm még nem telt el, de tény az, hogy ilyen típusú hegesedések nem a lélegeztetés miatt, hanem maga a koronavírus miatt kialakulhatnak.
Mennyi idő kell ahhoz tapasztalataik szerint, hogy egy hosszú ideig lélegeztetőgéppel segített beteg utána az izomerejét is visszanyerje és lábra tudjon állni?
Amikor elkezdtük a betegeket lélegeztetőgéppel kezelni, akkor nagyon gyorsan be kellett látnunk azt, hogy itt létre kell hozni egy olyan részleget, ahova a lélegeztetőgépről lekerült betegeket kell elhelyezni, mert ezek az emberek még hosszú heteken keresztül nem tudnak a normál életbe visszatérni. Ne felejtsük el, idős beteg emberekről van szó, akiknél a hosszú ideig tartó intenzív ellátásnál az izomtömegük szinte teljesen eltűnik. Tehát itt egy nagyon hosszú dietetikussal, gyógytornásszal járó periódus következik, amennyiben ezeket a merev izmokat ki lehet mozgatni, visszakerül az izomerő, visszakerül az étvágy, különböző vitaminokkal, kiegészítőszerekkel ezeket az embereket vissza tudjuk hozni a normál életbe. Több hét is eltelik így, mire egy ember ezekről az úgynevezett rehabilitációs helyekről visszakerül a normál életbe a családjához.
Fiatal, egészséges embereknél valamivel gyorsabb a visszaépülés, a regeneráció?
Valamivel gyorsabb, de nem könnyű. Tehát azok a fiatal emberek, akik meggyógyultak, még nagyon-nagyon sokáig nem tudnak visszatérni. Tehát mesélik, hogy azért ez egy nagyon kemény harc, amit ők a vírussal küzdöttek, és bármennyire is próbálnak meg gyorsan munkába állni. Azért ilyenkor látni azt, hogy azért ez a vírus nem játékszer.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Szlávik János főorvos, a Dél-Pesti Centrum Kórház Infektológiai Osztályának vezetője volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szatmári Katalin felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.